Drága mennyei atyánk, hálákat adunk neked a mai napon. Köszönjük, hogy itt lehetünk együttes erővel, a Szent Szellem erejével, a te keneteddel, Uram. Köszönjük neked ezt a jelenlétet, ami a mai napon is itt van. Köszönjük, mennyei atyám, hogy te vagy nekünk. Leborulunk előtted, imádunk téged, és dicsőítünk téged minden napon, minden lépésünkben, a Jézus nevében. Hálákat adok, Uram. Hálákat adok a testvéreimért, akik itt vannak jelen a mai napon, és hálákat adok azokért is, akik nem tudtak eljönni a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy te adtad az életet nekünk, te adtad a gyógyulást, a megváltás minden elemét, az örök életet, a gyógyulást, és a szabadulást, a békességet, a bőséget, Uram, köszönjük ezt neked. Kiárasztok a gyógyulás kenetét Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a többi testvérünket is az Úrban, akik a te dicsőségedben vannak, és a te igéd alapján élik az életüket. Köszönjük, mennyei atyám, hogy bölcsességet, kijelentést adsz a testvéreimnek a Jézus nevében, és köszönjük, hogy elvethettük a magokat, amik kikelnek a Jézus nevében a szívekben. Hálákat adunk, mennyei atyám, a te erődért, amit adtál nekünk, a Szent Szellem erejét és a Szent Szellemet, aki nagyobb, aki bennünk lakik, mint aki a világban van, és köszönjük, hogy ez a Szent Szellem örökké velünk marad, és bennünk él. A Jézus drága szent nevében köszönjük, hogy az az erő, amely támasztotta az Úr Jézust a halálból, az az erő megújítja a mi haladó testünket is minden napon, az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk, Uram! Hálákat adunk minden testvérünkért az Úrban. Hálákat adunk a vezetőkért, hálát adunk minden emberért a világon, és köszönjük, hogy hirdethetjük az evangéliumot minden teremtésnek itt a földön, és köszönjük, hogy Uram, a te akaratodat végezzük minden napon a Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. A múltkori alkalommal tanítottam a üdvösségről, az újjászületésről, az új életről, amit Istentől kaptunk, és ez nem elég. Ez a legfontosabb útlevél a mennyországba, de nem elég, hanem kell hozzá Szent Szellem keresztség is, mert a Szent Szellem keresztség az az erő, ami elvezet minket minden igazságra. Mai napon fogtok hallani ezekről az igékről. Dicsőséget adunk az Úrnak, és a ismétlés a tudás atya. Ezt több alkalommal elmondom, és azért kell többször hallgatnunk ugyanazt a tanítást, hasonló tanítást, ugyanazt az igét, hogy minél mélyebben a szívünkbe ágyazódjon és gyökeret verjen, mert nagyon fontos a gyökér a szívünkben, hogy az megerősödjön, és meg tudjunk állni az igén. Tehát a fának is a gyökere, szőlőnek is a gyökere erős, és megtartja azt a szőlőtövet, szőlővesszőket, a leveleket, a gyümölcsöt, ami rajta terem. És nekünk is ugyanígy meg kell állni az igében, meg kell gyökerezni, mert a gyökerzet a legfontosabb, amit hallottatok már, és ez a szívünkbe kell, hogy táplálódjon Jézus nevében. Tehát a mai napon elsősorban a Szent Szellemről fogok tanítani, hogy egy nagyon fontos az életünkben, ami munkája az életünket, az Úrtól hallunk a Szent Szellem által, és elvégezzük a munkát, amit Isten ránk szabott a Jézus nevében. Tehát Jézus, amikor a földön itt járt, és a négy evangéliumot tanulmányozzuk, János evangéliumban olvashatunk a Szent Szellem munkáiról, és arról olvashatunk, hogy mielőtt Jézus felment a mennybe, vagy mielőtt Jézus a keresztre ment, már akkor mondogatta a tanítványoknak ezeket a igéket, hogyha ő el fog menni, akkor küld helyette egy szemét, egy igazi szemét, egy úriembert, aki szívünkbe fog költözni, és irányítani fog minket, és a mai napon ugye a Szent Szellem, aki a földön van, a szívünkben van, és ő végzi el a munkát, a Szent Szellem, aki bennünk él. Tehát azt mondta Jézus a tanítványainak, és nekünk is az igéjében, a János 16-os fejezetében a 7-es versben azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy de én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, Ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok.
Amen.
Tehát a vigasztaló, a Szent Szellem mindnyájan tudjuk, aki már a mi szívünkben él. De azt is mondta Jézus a 14-es fejezetben, a János 14-ben, hogy nem hagy a 18-as versében, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök ti hozzátok. Tehát az ígéretet mi már megkaptuk. De ezt még a kereszt előtt mondja, és azt mondja a 16-os versben, a 14-16-ban, kicsit szellőztetem a lapokat, a János 14-16-ban, hogy és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. És ez a Szent Szellem mindörökké a szívünkben van. Azt mondja, hogy bennetek marad, akkor az így is van. Mert ha befogadod a Szent Szellemet, akkor az benned is marad. Halleluja. Dicsérjük az Urat. De azt is mondta Jézus, hogy amíg nem jön el a Szent Szellem, addig ti maradjatok Jeruzsálembe és imádkozzatok. Várjátok meg azt a napot. Ott volt egy várakozási idő, hogy meg kellett várni. Lukács evangéliumába olvashatjuk. Az utolsó fejezetében, a 24-es, 19-es versében azt mondja Jézus, hogy és ímé, én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét. Ugye ez a Szent Szellem volt. Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Amen. Tehát Jézus elmondta nekik, hogy várják meg a Atya ígéretét, a Szent Szellemet, amit olvasunk az Apostolok cselekedetei első fejezet 4-es versében, amikor már feltámadt Jézus, és akkor is elmondta a tanítványainak, nem csak amikor itt járt a Földön, hanem amikor már feltámadt, és még megjelent a tanítványoknak, akkor is elmondta Apostolok cselekedetei 1-4-ben, hogy és velük összejövén meghagyjánékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. Amen. Tehát itt is elmondta Jézus. A Lukács evangéliumban is olvastuk, és itt is elolvashatjátok, hogy itt van az ígéret, hogy amíg nem jön el a vigasztaló, addig maradjatok együtt, és imádkozzatok, várjátok meg. Ugye tudjuk azt, hogy most már, hogy a Szent Szellem eljött, ugye a Apostolok cselekedetei 2-4-ben olvashatjátok, hogy eljött a Szent Szellem, és megtelének mindnyájan a Szent Szellembe, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szent Szellem adta nékik szólniuk. Tehát ez már nekünk megvan, és nekünk már az újjászületés után, ha valaki újjászületik, nem kell várni arra, hogy Szent Szellem keresztséget vegyen, hanem azonnal veheti. Tehát nincs várakozási idő. Ott volt csak az első pünkösd előtt. Ott meg kellett várni azt az időt, hogy a Szent Szellem eljöjjön, az ígéret. Most már nem kell várni. Tehát bármikor lehet a Szent Szellemet venni, nem kell rá várni, hogy most újjá születtem, akkor el kell tenni egy kis időnek, hogy majd a Szent Szellemet vegyen, hanem ezt már most meg lehet tenni. Tehát azt is mondja Isten igéje, az Apostolok cselekedetei 1-8-ban, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában, és Szamáriában, és a Földnek mind végső határáig. Tehát vesztek erőt, a Szent Szellem erejét vesszük. És amikor olvastuk azt is az elmúlt tanításokban, amikor Jézus megkapta ezt a Szent Szellem erejét, tehát mikor fel lett kentve Szent Szellemmel, rászállt a Szent Szellem a Jordán folyónál, akkor megkapta azt az erőt, hogy utána munkálkodjon az Úrban. Tehát a szolgálatát is megkapta. Mindannyian megkapjuk, mert azt mondta Jézus, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Ezt is többször hallottátok mostanában tőlem, és ez a Márk evangélium végén van. Tehát ott megkapjuk az erőt is, és a hatalmat is hozzá. Tehát azt mondta, hogy a nékem adatot hatalom által. Tehát ugyanúgy Jézus áthelyezte a hatalmat a tanítványokra is, hogy hirdessék az evangéliumot, és menjenek, és tegyék meg azt, hogy ráteszik a kezüket a betegekre, vagy bármi módon, hogy szabadulások, gyógyulások jöjjenek. Mert itt a Lukács végén is ott van, hogy felruháztattok mennyei erővel. Tehát a hatalmat Jézus megadta a tanítványoknak. Tehát mindannyian felruháztatunk, tehát ha nem vesztek erőt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez belénk ivódjon. A Szent Szellem keresztségről még, tehát a betöltekezésről, a Apostolok cselekedetei 19-es fejezetéhez, ha ellapozunk, ott olvashatunk róla, amikor Pál elment és hirdette az evangéliumot, ugye több felsőbb tartományba járt, és eljutott Efézusba, és Efézusba is hirdette az igét, és amikor a tanítványokra ott rátalált, és mondta nekik, vajon vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívők lettetek? Ugye ez azt jelenti, hogy hívők lettek, ami azt jelenti, hogy Jézus nevében megkeresztelkedtek, vagyis hát hit által, ahogy írja az ige, hogy szívvel hiszünk és szájjal megvalljuk. Tehát újjászülettek, így váltak hívőkké. Azok pedig mondának neki, hiszen még azt se hallottuk, hogy van Szent Szellem. Ugye ez arról szól, hogy mi sem hallottuk, hogy létezik a Szent Szellem. Nagyon sokáig nem hallottuk, hogy létezik, pedig ez benn van az írásban. És létezik a Szent Szellem, mert a Szent Szellem merített be Jézusba, amikor befogadtuk őt és újjászülettünk, és utána Jézus merít be minket a Szent Szellembe, amikor bemerítkezünk a Szent Szellembe, tehát Szent Szellem keresztséget veszünk. Ezt is fontos tudni. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának a János keresztségére. Ugye keresztelő János a bemerítkezésről tett tanúbizonyságot, ő mindig bemerítette az embereket a vízbe. Tehát ők csak azt a keresztséget vették, ami azt jelenti, hogy a krisztusi utat választották, tehát Krisztus követői lettek. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utánam jövend, abban higgyenek, tudni illik a Krisztus Jézusban. Tehát Jézus nevére kellett megkeresztelni, mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkének az Úr Jézusnak nevére. Tehát bemerítkeztek a vízbe, aztán Jézus nevére megkeresztelkedtek, és utána pedig a Szent Szellem rájuk szállt. Tehát itt most ez a folyamat van. Nagyon fontos elem a bemerítkezés is a vízbe, de az nem ad üdvösséget, ezért kell a szánkkal kimondani. Tehát meg kell vallanunk. Aztán a 6. vers azt mondja, és mikor Pál reájuk vetette kezét, száll a Szent Szellem ő reájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Itt azért állok meg, mert ugye a Szent Szellem első megnyilvánulása nyelveken szólás. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedetei 2:4-ben, amikor először pünkös napján rájuk szállt a Szent Szellem, az volt az első jele, az első megnyilvánulása, hogy nyelveken szóltak. De nem csak a nyelveken szólása fontos, hanem az, hogy a Szent Szellem erejével menjünk és munkálkodjunk. Tehát megkapjuk azt az erőt, hogy munkálkodjunk az Úrnak olyan szinten, hogy gyógyulások történjenek, csodák, jelek történjenek a Szent Szellem által, és hogy hirdessük az evangéliumot. Nagyon sokféle téren meggyógyulnak az emberek, amikor például hallgatják a dicséretet. Az alatt is meg tud gyógyulni a beteg. Ha prédikáljuk, vagy tanítjuk az igét, vagy beszélünk az igéről, Isten igéje által is meggyógyulhatnak tanítás közben az emberek, vagy megszabadulhatnak bármi problémától, vagy a lelki világuk, ha nyomott, akkor felszabadulhatnak. Tehát többféle módon meg lehet gyógyulni, szabadulni. Akkor kenetes zsebkendő által is meggyógyulhatnak a betegek. Tehát többféle módon vannak ezek a megnyilvánulások. És én ezért mondtam itt az elején, hogy nem biztos, hogy minden alkalommal mindenki vágyakozik arra, hogy a kezünket rátegyük, és úgy imádkozzunk érte. Lehet távlatból is, ott volt a százados példája, hogy azt mondta Jézusnak, hogy csak egy szót szóljál, és meggyógyul a szolgán. Tehát a hit, különben a hit a legnagyobb, legfontosabb dolog, elem ebben a témában, hogy a hitünk úgy működjön, hogy ez valóságot is ölt. El fog jönni az az idő, amikor mindenkinek ez meg fog történni, mert hisszük azt, hogy az ige mély gyökeret fog venni a szívünkben, és meg fogja teremni a gyümölcsét. Nem csak a szárat, nem csak az ágakat, nem csak a leveleket, hanem csodálatos gyümölcse lesz neki a Jézus nevében. Mert ugye azt is mondja Isten igéje, hogy elolvasom ezt a részt, és akkor tovább fogok menni, hogy Jézussal is hogy történt ez. és rájuk tette a kezét Pál, és Szent Szelleme betöltekeztek. Hetes vers úgy folytatja. Valának pedig azok a férfiak, összesen mintegy 12-en. Bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szóla vala, 3 hónapon át, vetekedvén és igyekezvén meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. Hát itt megállok megint, mert ugye vannak olyan dolgok, mikor te hirdeted az igét, és sokan ellened szánnak. És mindig, ahogy Jézust is meg akarták fogni a farizeusok, írástudók, minket is meg akarnak fogni, de nekünk még sokat kell tanulni ahhoz, hogy ne tudjanak megfogni, mert még nem mindenre tudunk válaszolni, tehát nekünk még fejlődni kell a szellemi növekedésben, az igei tudásban is, hogy minél többet tudjunk erről. És bizony ott is voltak, az apostolokat is támadták ilyen emberek. Tehát Jézust is támadták, ugyanúgy az apostolokat is, és ugye igyekezett meggyőzni őket arról, hogy mi az igazság, de hát akinek a füle, szeme, szíve zárva van, az nem tudja fogadni az igét, ugye? És igyekezett őket megtanítani, itt írja, hogy 3 hónapon át. Hát nem mindenkit sikerült, ugye? Nem mindenkit lehet az Úrhoz vezetni. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat, ugye megkeményítették a szívüket, és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak útjáról, a sokasság előtt azoktól eltávozván elszakasztá a tanítványokat, minden nap egy bizonyos Tirannus iskolájában prédikálván. Tehát igazából Pál kitartott azok mellett is, akik ott voltak és vitatkoztak vele, de aztán el kellett, hogy szakadjanak, le kellett szakadjanak. Ezeknek az embereknek le kell szakadni, akik nem hisznek. Tehát azok nem tartoznak közénk. Az a világ. A világ nem értheti meg, és nem fogadhatja be a Szent Szellemet, ahogy le van írva a János evangéliumban. Ez pedig lőn 2 esztendeig. Úgy annyira, hogy mindazok, akik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. Tehát Pál is azért továbbá bement egy iskolába, prédikált, és azért mégiscsak a zsidók közül is sokan megtértek. És meg a görögök azokat is mondjuk pogányoknak, tehát sok zsidó és pogány megtért, ugyanúgy minden ember a világon mindenkinek szól. Tehát ezek mind bizonyítékok, hogy minden embernek hirdessük az Úr igéjét. És nem közösséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által. Tehát a keze által rátették kezüket, sőt annyira nagy volt a kenet, hogy azt írja a 12-es ige, hogy annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozzának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük. Tehát ámen. Itt is van egy példa, hogy kenetes zsebkendőbe, ha hisz valaki abba, hogy ebben benn van az a kenet, ami, hogy imádkozunk felette, bele megy az a kenet, Isten ereje, hogy amikor a testekre rátesszük, vagy valaki fejére, hogy szabadulás jöjjön, akkor az meg is történik, mert ez is hitáltal van, a hitáltali gyógyulás. Folytatnám a jézusi példával, amikor ugye Jézusra rászállt a Szent Szellem a Jordán folyónál, aztán erről is beszéltünk már, hogy a Lukás 4-es fejezetében, a 14-es ige versben azt írja az ige, hogy Jézus pedig megtére, ugye elment a pusztába, mert a Szent Szellem kivitte a pusztába, és mikor onnan visszajött, akkor a Szent Szellem erejével tért vissza, és elment, és hirdette az evangéliumot, Ézsaiás könyvéből, és onnan olvasta fel, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam. Ez a 4.18-as ige. Azt írja, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Ebben minden benne van. Ebben minden benne van, a lelki nyomásnak a felszabadítása, a betegek gyógyítása, minden benne van Jézus nevében. És ezt az igét vedd magadhoz, mert ez neked is szól. Tehát ezt nekünk is ugyanúgy meg lehet tenni. Tehát nincsen kiszabva az, hogy pásztoroknak, vagy apostoloknak, vagy evangelistáknak kell ezt megtenni, hanem minden hívő megteheti, hogy imádkozik a másikért. vagy távlatból, vagy kézrátételesen, vagy ketten együtt ráteszitek a kezeteket a keszkenőkre, zsebkendőkre, sálakra, kabátokra, kimére szeretné, amit hord esetleg, vagy egy kis párnára, vagy bármire, és megtörténnek a csodák ezáltal, hogyha imádkozunk így módon. A apostolok cselekedetei 10.38-ban, ott is olvasunk egy igét, ott is azt mondja az ige, hogy felkente Jézust Isten. Tehát Nazareti Jézust mindkené fel őt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széllyel járt jottévén, és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Amen. Itt is leírja Isten igéje, és ez az ige is szól nekünk is. Felkent minket Isten arra, megkaptuk azt a hatalmat, azt az erőt, hogy menjünk és tegyük meg ezeket a dolgokat, hogy gyógyítsuk kézrátételesen vagy bármi módon az embereket, mert rajtunk keresztül az az erő ki fog áradni Jézus nevében. És az ördögnek is csak egyet kell szólni, hogy takarodj az életemből, hogy menjen el onnan az a betegség, meg parancsoljuk. Péter anyósának is a lázat meg kellett parancsolni neki, hogy távozzon. Tehát ez mind az ördögtől van, tudjuk, a betegség, a láza, minden ilyen rossz dolog mind az ördögtől van. És ennek mind ellen kell állnunk. Meg parancsolni neki, oda parancsolni. A 42-es igében is azt mondta, hogy és megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Amen. Isten igéje, bárhol nyitott ki a Bibliádat, megtalálod a bizonyságot, és megtalálod azt, amit Isten neked akar mondani, hogy tedd meg. Azt is mondja Isten igéje, hogy az odafelvalókkal törődjünk, és az odafelvalókkal törődünk, akkor a Szent Szellem az el tud vezetni minket minden igazságra. Ezeket az igéket is felolvasom a János evangéliumból. És ha Szent Szellemre figyelünk, tudunk tőle hallani is. 14-es fejezetben 14.26-ot azt mondja, hogy ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Amen. Tehát higgyük el azt, mert hogyha Isten igéjével foglalkozunk, és minden nap belemélyedünk, ha csak egy igét hoz elő az Úr, és azon elgondolkozol, akkor már elvezet az igazságra. Megmutatja neked az igazságot, elvezet és megtanít mindenre, és eszetekbe juttatja. Milyen jó, amikor a tanítványoknak ezt elmondta, és amikor a Szent Szellemmel betöltekeztek, és elvonultak, imádkoztak, és elgondolkodtak azon, hogy Jézus mit mondott nekik, eszükbe juttatta. Meg amikor megpróbáltatások alatt voltak, mikor támadások alatt voltak, mikor megtámadták őket, eszükbe juttatta az Úr, hogy mit kell nekik mondani, és hogy kell cselekedni. Dicsőség neki. A 15.26-osba is írja, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak szelleme, aki az Atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. Amen. És a 16-osba is olvasunk egyet, a 13-as verset. De mikor eljön ő, az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti. Amen. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. A 14-es írja utána. Milyen jó. Dicsőség az Úrnak. Tehát Isten igéje leír mindent. Emlékeztetőképpen mi már újjászületettek vagyunk, de akinek szüksége van arra, hogy ezt az imádságot hallja, és majd el fogja mondani, amikor meghallja ezt a tanítást, akkor bizony ezt fontos, hogy újra felelevenítsük, és elmondjuk mi is ezt az imádságot. A Lukás 11-ben Azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva, feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a szent szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a szent szellemet. Azért, hogy az a szent szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a szent szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és szent szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a szent szellemet, akkor te odaadod nekem. Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően, megkérlek Jézus nevében, töltsd be a szívem a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám. Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel. Teljes a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok szólni. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, Szent Atyám. Drága Jézusom. A Szent Szellem mindörökké bennem. És velem marad. Amen. Amen. Köszönjük az Úrnak. Még annyit mondanak ehhez, hogy amikor a Lukács evangéliumban felolvastam, hogy maradjanak együtt, és várják a Szent Szellemet, a megígért Szent Szellemet, az Atya ígéretét. Miért mondta ezt nekik? Hát azért, hogy nem a saját erejükkel fogják a világot megváltani. Nem tudják. Hanem Isten szellemével, tehát annak az erejével, Isten erejével. Hát a saját erejük által nem tudják ezt az emberek megtenni, hogy megváltsák magukat. Csak Isten erejével. A Szent Szellemmel. Tehát fontos az, hogy odafigyeljünk. Tehát azt írja Isten igéje az Zakariás 4:6-ban, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Tehát Isten szellemének az erejével. Miért kapták a tanítványok Isten szellemének az erejét? Azért, mert Isten erejére szükségünk van. Tehát fontos, szükségünk van. Ez rajta volt a tanítványukon. Ugye azt írja a János 21-22-ben, ismét mondta nékik azért Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött az atya, én is aképpen küldelek titeket. Tehát felruházta őket hatalommal, mert azt mondta, hogy nékem adatott az a hatalom, ahogy olvastuk a Lukács evangéliumban, de ti menjetek, és tegyétek meg, hirdessétek az evangéliumot, és ami le van írva a Márk végén is, hogy tegyétek a kezeteket az emberekre, és gyógyuljanak meg, és ugyanazzal az erővel küldött ki Jézus minket, ahogy írta az ige, ahogy őt küldte el az atya. Elmondtam az előző tanításban, hogy vagy két alkalommal ezelőtt valamelyik tanításban, hogy Jézus is ugyanúgy emberként élt, és ugyanúgy nem nem Istenként volt itt a Földön, hanem ugyanúgy emberként élt a Földön, és ugyanúgy kapta meg azt a szellemi erőt, ahogy mi kaptuk meg. Ugyanúgy munkálkodott itt a Földön, de nagyon fontos ezt tudni. Tehát ugyanazzal a hatalommal tette meg ezt, és akkor még, ahogy le van írva, a Márk evangélium végén, hogy elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik az én nevemben, ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. És azok pedig kimentek és prédikáltak, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítvén az igét, a jelek által, amelyek követik vala, ámen. Tehát megkapták az erőt, a hatalmat, a Szent Szellem erejével mindent meg tudunk tenni, cselekedni az Úr Jézus nevében. Egy nagyon rövidet mondanák még. Még a múltkori anyaghoz kapcsolódóan a lélekkel kapcsolatban, amit elmondtam, hogy az igazi lényünk, az a szellemünk, az ember személyisége hármas felépítés, ugye szellem-lélektest. És a ujjaimmal fogom elmutatni, hogy mennyire fontossága van annak, hogy mindegyik jól működjön. Ugye először is a lélekről annyit, hogy a 3 János 1-2-ben elmondtam, hogyha a lelkünk jólétben van, egészségesek vagyunk, bővölködésben vagyunk, békességben vagyunk, akkor a lelkünk jó állapotban van. Tehát fontos az, hogy jó állapotban tegyük a lelkünket. Azt írja a Jeremiás 30:17, mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. Tehát nem csak a testi problémákat, hanem a lelki problémát is begyógyítja az Úr. Fontos ezeket mind mondani, mert Isten azt akarja, hogy jó menjenek a dolgaid, mindenben jó dolgod legyen, erős legyél hitben, hogy, és az igében, mert fontos az, hogy növekedjünk Isten igéjében. Azt is tudjuk, hogy egykor, amikor még nem voltunk újjászületve, a test és az érzékek hajlamait követtük, tehát az érzékszerveink által, az emberi természet által működtünk itt a világba. De most már újjá vagyunk születve, és dicsőség az Úrnak, hogy isteni élet alapján működünk. Tehát valaha a külső irányított minket, tehát az emberi természetünk, tehát itt az elméről és a testről beszél. Tehát most mutatom az ujjamon, igyekszem elmutogatni, hogy mondjuk ez a szellem, ez a lélek és ez a test. Ez a mozgató rugója mindennek, a lélek. Tehát mindig a lélek dönti el, hogy mi legyen. Tehát a szellemünk tiszta, ezt tudjuk. A lélek, hogyha a szellemmel összekapcsolódik, akkor minden jól fog menni. Elme megújítás írja a Róma 12:2, és ez összekapcsolódik a kettő, akkor a testet, testi vágyakat, testi dolgokat le tudjuk győzni. A szellem és a lélek, ha összekapcsolódik. Hogyha a lélek és a test kapcsolódik össze, az halálhoz vezet. Ami azt jelenti, hogy szellemi halál állapotában voltunk az újjászületés előtt, amikor az érzékszerveinkre, a vágyainkra fókuszáltunk, amikor az elme és a test volt együttes összhangba. Tehát az nem vezet semmi jóra. Tehát ezért írja azt, hogy azt halált nem, ugye ez a dolog. Tehát a szellemi halálból átestünk a mennyei örök életbe, és itt már, amikor az elmét megújítjuk, összekapcsolódik a szellem és az elme, akkor már mi új életet kezdtünk, és az isteni élet fog kiáradni a bensőnkből, az elmén keresztül, és gyógyulások, és minden jó dolog megtörténik az életünkben. Tehát ez nagyon fontos, ezt a villanykapcsolóhoz tudom különben hasonlítani, a főkapcsoljuk, világosság van, és az együttes erő. Amikor lekapcsoljuk, akkor sötét van, és akkor a rossz dolgok jönnek, ugye? Fontos ezt, hogy ezt lássuk. És köszönöm szépen, csak ezt a pár gondolatot akartam, nem megyek mélyenben bele, mert már sokat beszéltem, úgyhogy átadom a szót Bor Ferenc pásztornak, hogy ő is tudjon kibontakozni a mai nap, mai alkalommal. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm a figyelmeteket. A dicséret alatt is, meg a tanítás alatt is megjelent ízületekben gyógyító kenet, különösen bokába. De összes ízületre igaz. Úgyhogy hitkezek, kinyúl, megragadja, elveszi, és megvan neked. A mai tanítás címe fölény tudat. Hogy jobban megragadjon bennetek ez a szó, nekem is sokat kell gyakorolnom, hogy megragadjon bennem. Egy kicsit viccesen úgy fogom nektek tálalni, hogy bölény fölény. A bölény ugyanis a mérsékelt égövön a legnagyobb szárazföldi állat, és a megjelenése már egy tekintélyt ad. 3,5 méter hosszú és közel 2 méter magas, és hogyha az utcán mennék, vagy mennél, és ott állna a sarkon, akkor maga a megjelenése egy tekintély, és az ember meggondolná, hogy tovább menjene. Ennek a fölénytudatnak, mármint a tanításnak, a mai tanításnak az a lényege egy mondatban, hogy milyen teendőnk van a szellemi fegyverzet, azaz a páncélzat felvétele előtt. Tehát erről fog szólni a mai tanítás. Az első pont a védőruha. A siker kulcsa az, hogyha visszamegyünk az alapokhoz. Egyik tanító a Biblia iskolában azt mondta, hogy legalább 6-7-szer kell hallani egy hallgatónak egy bizonyos dolgot, hogy meggyökerezzen benne. Tehát ma a szellemi hadviseléssel kapcsolatban fogok tanítani. És nem véletlenül azt a szót használom, hogy hadviselés, mert nem harcról van szó. Ezt később kifejtem majd. Az Efézusi levél 6. fejezetében a 10-es vers első felét és a 11-es vers első felét fogom összeolvasni, mert nagyon érdekes dolog fog kijönni belőle. A 10-es és 11-es verseknek az eleje így hangzik. Most kihagyom a közbevetett részt. Éppen nemrégen hallottunk erről tanítást, hogy néha vannak közbevetett részek, de annak az elhagyásával is teljesen érthető a mondandó. Végezetre, atyám fiai, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Na most, itt a végezetre szó az egy nagyon döntő fontosságú. A görögben azt jelenti, hogy ezen felül. Tehát a páncélon kívül még valamit fel kell venni. Tehát a szellemi fegyverzet felöltése előtt még van valami teendőnk. 2 évezrede, amikor a Biblia íródott, akkor testközelből harcoltak. Kézitusát vívtak. És ehhez páncélt öltöttek fel. Biztos voltatok már Vármúzeumban, ott vannak a páncélöltözetek, ami nem egy könnyű dolog egyébként. Dávid el sem bírta, úgyhogy ő páncél nélkül ment Góliát ellen. Abban az időben a páncél alá egy alsó ruhát vettek, egy gyapjú védőréteget, egyrészt azért, hogy a testüket a páncél ne csípje be, másrészt, hogyha a napon harcolnak, a vas fölmelegszik, és ne égesse meg a testüket. Most a fizikai szinten, ha ezt látjátok, hogy a védőfelszerelés alá kellett egy védő öltözet. Ugyanez kell majd a szellemi oldalon is megérteni. Tehát ennek példájára nekünk a fölény tudatot kell felöltenünk, mielőtt a páncélt felvennénk. Isten elsősorban nem egyenruhát osztogat, mert az uniformis senkit nem tesz harcossá. Ugyanis amíg belül valaki nem válik győztessé, az nem fog győzni a csatába. Megint csak Dávid példáját említem, hogy ő úgy állt ki már Góliáttal szemben, hogy ő győzni fog. a szellemi hadviselés közepette is lehet békességünk, hogyha előre tudjuk, hogy győztesen jövünk ki abból a bizonyos dologból. És Dávid ezt vallotta meg, felírhatjátok az ige számot, 1 Sámuel 17.46-ban azt vallotta meg, ezt mondta a Góliátnak, hogy Isten ma kezembe ad, és levágom a fejedet. Tehát ő ezzel a belső bizonyossággal ment a harcba, mert az valóságban egy harc volt, és páncél nélkül. De tudatában volt két dolognak. Az egyik az, hogy Istennel volt szövetsége, a másik dolog pedig az, hogy kijelentése volt a Zsoltár 23.4-ből, amelyik azt mondja, hogy ha a halál völgyében megyek is keresztül, nem félek a gonosztól. Tehát volt egy belső bizonyossága különböző igei dolgokból. Na most mi a helyzet velünk? Nekünk is van szövetségünk Istennel, mert Jézus megkötötte a jobb szövetséget, és Jézussal együtt ülünk a világegyetem legmagasabb pontján, a hatalom legmagasabb pontján, azon a ponton, ahonnan az Úr Jézus irányítja a világegyetemet, irányítja a bolygókat és mindenféle dolgot. Ha már a szellemi hadviselés indításakor felismerjük, úgy mint Dávid, ezt a fölényünket, akkor magabiztosan megyünk bele abba a hadviselésbe. Idáig érthető? Második pont. Szintkülönbség. Látnunk kell a szintkülönbséget. Hogy hol vagyunk mi, és hol van a füstösképű Luckó. Mint említettem, mi a hatalom helyén, a világegyetem legmagasabb pontján ülünk. Mondhatom úgy is, hogy trónolunk, mert a trónolás az egy uralkodást jelent. Efézus 2.6. Most ezt elolvasom. És vele együtt, tehát Jézussal együtt feltámasztott Isten, és vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Tehát itt van az igei bizonyíték, hogy a mi szellemi helyünk az magasan fent van. Mi a helyzet az örök ellenséggel, az ördöggel? Az ördög pedig Jézus lábai alá vettetett. Ezt az Efézus 1.22-ből olvasom az egyszerű fordítás szerint. Isten tehát mindent Krisztus lába, vagyis a hatalma alá helyezett. Ugyanakkor mindenek felett Krisztus tette fejévé az eklézsiának, vagyis az egyháznak, vagy mai szóhasználattal a gyülekezeti testnek. Ha most Jézus lábai alá vettetett a gonosz, akkor nekünk nyert helyzetünk van, mert mi Krisztus testének a tagjai vagyunk, és a mi talpunk alatt is ugyanúgy ott van a gonosz, ahogy az Úr Jézus lába alatt. Tehát lássátok meg, hogy a szintkülönbség óriási. Mi szellemi értelemben magasan a harmadik égben, az Atya jobbján, ami a hatalom helyét jelöli, ott ülünk az Úr Jézussal együtt. Az ördög pedig lent van a földön, tehát két különböző dimenzióról van szó. A kézi tusában, amikor fizikailag vívták a párbajt, előny volt, hogyha valaki magasabban állt. Nem véletlenül építették a várakat meredek hegycsúcsokra, hogy ne tudják könnyen bevenni. De most egy nagyon egyszerű fizikai példával szeretném ezt bemutatni. Sanyiék lakása az emeleten van, és lépcsőn kell feljönni. Most, hogyha Sanyi kinyitja a bejárati ajtót, és ott áll az ellenség, könnyen elbánni felem, mert ő magasabb helyzetben van, és lerúgja és legurul a lépcsőn. A másik eset. Kint az erkélyen van a Sanyi, jön az ellenség, hozza a lándzsáját, és föl akarja dobni őrá. Mi történik? a gravitáció miatt a lándzsa vissza fog esni arra, aki földobta a lándzsát. Tehát ebből a példából értsétek meg, hogy aki magasabban van, az előnyt élvez. Tehát ha mi a harmadik égben ülünk az Úr Jézussal együtt az Atya jobbján, akkor mi fölényben vagyunk. Előnyt élvezünk. És erre a gravitáció miatt visszapottyanó lándzsára azt mondta Ézsaiás az 54.17-ben, hogy minden fegyver célt téveszt. Fölényben nincs okunk félni semmiféle támadástól. Csak a fölény tudatunk legyen meg. Mert az ellenség ugyan vermet ás néha a keresztényeknek, de maga esik bele, mondja a Prédikátor 10.8. A mi fölényünk is a szintkülönbségből adódik. Ha egy szinten lennénk az ellenséggel, akkor azonosak lennének az erőviszonyaink, de a mi esélyünk 100%-os, mert a mi hatalmi helyünk az magasan fenn van a mennyekben. Ehhez győztes tudatban kell felvennünk a páncélzatot, a szellemi fegyverzetet, ami az Efézusi levél 6. fejezetében található. Csak gyorsan felsorolom. A derékszíj, a mellvas, a sarú, a hitpajzsa, az üdvösség sisakja, a szellem kardja. Ezek tartoznak a szellemi fegyverzethez. Ezt megtaláljátok az Efézus 6-ban a 14-től 17-ig. Most ebben nem kívánunk belemenni, mert mai tanítás nem arról szól konkrétan, csak éppen érintjük, hogy mit kell felvenni a szellemi fegyverzet előtt. Második pont is tiszta, dicsőség az Úrnak. Harmadik pont, győztes tudat. Más néven fölény tudat. A győztessé váláshoz egy belső átalakulásra van szükség. Egy belső képre van szükség. Ábrahámnak megvolt a belső képe, hogy mennyi utóda lesz, amikor kiment a csillagos ég alá, és megszámlálhatatlan égítást ott ragyogott az égen. Mert Isten ezt mutatta meg neki. És ez a kép belé ragadt. Az elmét a szellemünk felé kell átkapcsolni, ahogy hallottátok az imént a pásztorotoktól, mert a Róma 12.2 erről ír. Mert hogyha szellemben élsz, akkor már is győztes pozícióban vagy. Tehát nagyon fontos, hogy a lelkünk a szellemünk oldalára álljon. Néha rá kell szólni. Történt a tegnapi nap, hogy ez a büdös luckó meg akar zavarni bennünket. Postás hozott mind a kettőnknek tértivevényes levelet. Megyei kormányhivatal, igazságügyi osztály. Na most, tudjátok, azonnal oda nyomta az elmében, hogy biztos valaki följelentett. És feleségem elment vásárolni, én nekiálltam a tanítást írni, mondom, nem foglalkozom a levéllel.
Úgy.
Majd ráír. Mert ugye hirtelen a lélek a testtel kapcsolódott össze, és testi gondolkodásba akart rántani az ördög. De egy kis idő múlva, nem sok idő telt el, már egyedül voltam otthon, a lélek átállt a szellem oldalára, és megkaptam szellemben, anélkül, hogy kibontottam volna a borítékot, hogy ebben a perköltség összegét közölték. És amíg hazajött a feleségem, délután, ebéd után kibontotta, tényleg a perköltség összegét közölték, ez már az utolsó lépés az egész ügyben, és még az a lényeg, hogy a felét kell fizetnünk, pontosabban a másik ügyvéd költségét át kellett vállalnunk. És amit fizetnünk kell, a komoly összegekhez képest, ez egy nagyon-nagyon. Csak hogy azt akartam, hogy mennyire meg tudja zavarni az embernek a gondolkodását, az elméjét. egy gondolat, hogy mi az, hogy igazságügyi osztály. Hát mi a csoda ez? Na, folytatom. Tehát átkerültem győztes pozícióba, mert a gondolkodásomat átkapcsoltam. Mérhetetlen nagy erő áll Isten oldalán, ezt ne felejtsük el. És szimpla erő van az ördög oldalán. Most nem akarom idézni azt a jól ismert igét, hogy a nagyobb, akik bennünk. Nem kell soha pánikolnod, mert aki benned van, az hatalmasabb mindennél. Az egyszerű fordításból olvasom fel az Efézus 1-ben a 19-től 21-ig. Pál imádkozik a tanítványaiért, és igazából mondhatom átvitt értelemben úgyis, hogy értünk is. Tehát Efézus 1, 19-től 21-ig. Imádkozom, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztus a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Így lett Krisztus sokkal hatalmasabb, mint az összes uralkodó, hatalmasság, erő vagy király, vagy bármilyen más hatalom, de nem csak a jelenlegi, hanem a következendő korokban is. Itt jól szerepel a korok, mert nem világról van szó, hanem időkorszakokról van szó, igen. Tehát Pál imádkozik, hogy megtudjuk, hogy Jézussal együtt ülünk. Nagyon magasan. És ezáltal feljebb vagyunk az ördögnél. Az örök ellenségnél. Mivel nem egy szinten vagyunk, a mi hadviselésünk nem fizikai síkon történik. Lehet, hogy egy kicsit ilyen katonai vagy harci téma ez a mai tanítás, de így lehet megérteni a szellemi részét is. Az ördög hátránnyal indul, mert mi magasan ő felette ülünk Krisztussal együtt. És ezt az Atyának köszönhetjük, meg az Úr Jézusnak, aki elvégezte ezt a munkát. Nekünk csak lefelé kell lökni a feltörekvő ördögöt. Itt a lépcsőn lerúgni. A szellemi gravitáció a javunkra dolgozik. Mert az ellenség nyilai visszahullanak rá. Mint említettem az erkély példát. És mivel a ellenségnek a láncsája ugye az vasvégű, amikor visszahullik, akkor megfordul lefelé, mert az a súlyosabb vége. Tehát őt fogja eltalálni. Az ördög nem árthat nekünk, ha csak nem csal törbe, a tudatlanság csapdájába. Ez lehet a bűntudat, a kárhoztatás, a kisebb rendűség érzés, az értéktelenség, vagy nem vagyok alkalmas erre vagy arra. Úgy tud fölénk kerekedni, hogyha nem tudod, ki vagy Krisztusban. Megint két hadászati esetet említek, de így könnyen megérthető. Izraelben van egy Maszada nevű erődítmény, amit egy nagyon-nagyon meredek, magas hegy csúcsra építettek. A romaiak nem tudták bevenni. Pontosan azért, mert a szintkülönbség nagyon nagy volt. Mindaddig, amíg rafinált rómaiak a völgyet nem töltötték be, és nem csináltak egy rámpát, egy feljárót, és amikor már a erődítménnyel egy vonalba kerültek, akkor be tudták venni. Az ördög is ezt akarja elérni, hogy egy szintre kerüljünk, de nem szabad megengednünk nekünk, hogy abból a hatalmi helyünkből engedjünk. Hát az egy érdekes dolog még, hogy azt a völgy betöltését nem maguk csinálták, mert őket támadták volna ugye az erődítményből a zsidók, hanem zsidó foglyokkal csináltatták meg, és őket nem lőtték. Ez volt a trükk. A másik eset pedig Jeruzsálem bevétele. Jeruzsálem is olyan meredek sziklafalokon áll, hogy szinte bevehetetlen, mert meredek völgyek veszik körül, de mégis megtörtént Jeruzsálem elfoglalása úgy, ez a csel, hogy a vízvezeték rendszeren másztak fel az ellenséges katonák, és így be tudták venni. Ez kicsit hasonlít a trójai falóhoz, ugye? Tehát amikor már egy szintre jut az ellenség, akkor azonos erőviszonyok vannak. Tehát nekünk nem szabad abból engednünk, hogy mi magasan felette ülünk minden gonosz erőnek. Ez is rendben van?
Rendben.
Halleluja. Utolsó pont, negyedik pont. Álljatok erősen. Egyszerű fordításból olvasom az Efézus 6-ban a 13-as, 14-est. Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. Tehát álljatok erősen. A lényeg az, hogy ezekben a versekben is, és a Efézus 6.11-ben is az van, hogy ellenállni, vagy megállni. Tehát az írás nem harcról beszél, hanem ellenállásról, vagy megállásról. És ezért én céltudatosan használtam a hadviselés szót, és nem a harc szót. Mert nekünk nem harcolnunk kell. Pál egyedül egy helyen mondja, hogy harcoljátok meg a hit szép harcát. Szép harcát. Különbség van a harc és a szilárdon megállni között. A harc, vegyük például a sportban a birkózást. Ott szinte egy pillanatig nem áll egyik harcos sem, mert gyúrják egymást, meg hemperegnek. Tehát nekünk nem ezt kell csinálni az ördöggel. Nekünk szilárdon kell állni, mint egy 100 éves tölgyfa a viharban. Lehet, hogy az ágai hajladoznak, de a törzse biztos, hogy meg sem fog mozdulni. Van egy történet, hogy turisták mentek egy bizonyos helyen, és egyszer találkoztak egy másik csoporttal, akik ott egy szabadtéri istentiszteletet akartak tartani, és rossz néven vették, hogy ez a másik csoport éppen arra jár. És ebből a csoportból kilépett egy nagyobb termetű férfi, egy szót nem szólt, csak elkezdte tördelni a kezeit, és már is visszavonult. Az, aki nem tetszését fejezte ki. Tehát ez jelenti azt, hogy nem kell harcolni, nem kell bunyózni, egyszerűen csak megállni a hatalmunk tudatában. Vannak még egyéb segédeszközeink is, ehhez 4 igét fogok említeni. A Jakab 4:7-et ismeritek. Először is engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, aki rettenetes félelemmel el fog futni. Ez azt jelenti, hogy rendeld alá magad Istennek, és ha így közelebb kerülsz hozzá, akkor ő is közeledni fog te hozzád. Tehát a hangsúly az Istennel való kapcsolaton van. És ennek következtében a görög azt mondja, hogy az ördög fülét, farkát behúzva, szűkölve iszkol el, mint megvert kutya. A másik ige az Efézus 5:19, amely azt mondja, hogy a dicséret és a magasztalás megalapozza a győzelmet. Itt 3 fogalmat említek. Van a hálaadás. Hálát annak adunk, amikor egy ismeretlen helyen kinyitja a hölgyek előtt az ajtót egy férfi, és udvariasan előre engedi. De nem tudjuk, hogy ki volt az. Hálás szívvel megköszöni. Ez a jobb kifejezés, igen, köszönöm szépen. A dicséret, az pedig már egy kicsit ismeri azt a személyt, például az igazgatót, akivel néha találkozunk, vagy egy barátot is, igen. Viszont az imádat annak az irányába szól, akivel egy létező kapcsolatunk van. Tehát nekünk Istennel van egy létező kapcsolatunk, egy valós kapcsolatunk, a vallásban nem volt, de újra születésük után van egy létező kapcsolatunk, és ezért tudjuk Istent imádni. És ebben a pozícióban hatalmunk van. Tehát amikor mi hálát, dicséretet és imádatot zengünk, abban erő van és hatalom van. Vegyük Pál és Silás példáját. Lebilincselve, kalodában, összeverve nem jajgattak. Nem petíciót akartak kiküldeni, hogy írják alá kint a többiek is. Hanem imádták Istent, dicsérték Istent, hálát adtak Istennek a szabadulásukért, és megmozdult a börtön, az angyalok kiszabadították őket. De ugyanez a helyzet Jósafát esetében is. A dicsérő csapatot küldte előre, utána kihirdette a győzelmet a hit szava alapján, és megtörtént a győzelem. Következő ige a Kolosse 2.15. Amikor ott arról van szó, hogy Jézus lefegyverezte az ellenséget, akkor az egy katonai kifejezés. Ami azt jelenti, hogy a lemesztelenítés. Tehát az ördögnek nem maradt semmije. És Pál egy helyen használja a harc szót, egyedül egy helyen mondja, hogy harcoljátok meg a hit szép harcát. Talán a Timóteus levélben ott nem szemtől szembeni harcról beszél, hanem egy arénára utal, ahol sportolók küzdenek. És a görög és római ilyen aréna viadalokat abban az időben mesztelenül folytatták. Most ebből azt lásd meg, hogy az újjászületett hívő teljes fegyverzetben áll, az ördög pedig le van mesztelenítve. Nincs semmilyen, amivel támadni tudna. Következő ige a példabeszédek 26.2. Sajnos hallottam én is olyat, hogy félnek némely keresztények, akik rossz tanítást hallgatnak, hogy a keresztényt el lehet átkozni. Szeretném megerősíteni azt a igei vonalat, hogy egy újjászületett hívőt nem lehet elátkozni, kivéve, hogyha magát nem helyezi átok alá. Na most például, ha a ház ura vagy asszonya egy pizsomába kimegy a mínusz 20 fokba fáér az udvarra, és megfázik, akkor beteg lesz. A betegség pedig nem áldás, ha nem átok. Tehát ez egy felelőtlen hozzáállás gyakorlatilag. Egy történetet hallottunk. Volt egy sátánista, aki már az urat szolgálja egyébként. Emeletről téli időben nézte az embereket, és amikor odaértek a jeges járdához, megparancsolta, hogy essenek el a jégen, csúszanak el a jégen. Tehát átkocolt rájuk. De rájött arra, hogy nem minden személyen fog az átok. Nem mindenki csúszott el. És amikor már újjászületett, akkor megtudta, hogy azok újjászületett és Szent Szellemmel teljes keresztények voltak. És ő megtapasztalta azt, hogy az az átok, ami nem fogott a keresztényeken, az visszaszállt rá, és ő még betegebb lett, mint amit ki akart ugye árasztani. Tehát ebből az látszik, hogy egy újjászületett keresztényen nem fog az átok, persze ott kell lenni a hitének is. Ideje, hogy mi hívők összekapcsoljuk a hit pajzsát. Mert az akkori időkben a pajzsot voltak ilyen fülecskék, és össze lehetett kapcsolni. És nem mindegy, hogy egy személy tart egy pajzsot, vagy egy sereg összekapcsolt pajzsal áll, ami védőfalat képez. Tehát Krisztus testének így kellene összekapaszkodnia, hogy védőfalat képezzen az ellenséggel szemben. Hogyha a zaklatás helyett békességet szeretnél, a legyőződtség helyett győzelmet, akkor a győztes tudat, akkor először a győztes tudatot, a fölény tudatot öltöz magadra, mint alsó ruhát, mint védő felszerelést, és utána öltsd magadra a szellemi fegyverzetet. A legutóbbi vasárnapi tanításban hallhattuk, hogy az ellenség, az ördög Európából próbálja újra kiszorítani a kereszténységet. Ezt megpróbálta a török hódoltság idején, megpróbálta a kommunizmus idején, és hiszük, hogy most sem fogja tudni ezt beteljesíteni. És Nyugat-Európában sajnos nagyon kemény a helyzet, ahol nincs kerítés. Ott gyújtogatnak, fosztogatnak, mindenféle bűncselekményt elkövetnek. Szinte már a rendőrök nem mennek kimenni intézkedni. Tehát én azt látom, hogy azok az államok, mert nem csak egy van belőle, ahol kerítéssel védik a saját népüket, azok igazából a kereszténységet is védik egyúttal. Negyedik ponttal is rendben van minden? Érthető volt? Még egy gondolat, azért imádkozom, hogy Krisztus testébe jöjjenek be az újak. Beszólítjuk az elveszetteket, az elkoborultakat, és levágjuk a szemükről a sötétség leplét, és előszólítjuk Krisztus testében a segítőket. Több területen, több gyülekezetben szükség lenne segítőkre. Például sok pásztor szívesen venné, hogyha lenne olyan, aki a dicséretet összeállítaná, mert nincs rá kellő ideje. Vagy sorolhatnám még. Vannak segítők, megáldjuk az ő életüket. Minden nap a kapcsoló kötelékekért imádkozom. Megáldom az ő életüket. Szent védelmet rendelik ki számukra. Szent olajat, Isten bölcsességét, szent időzítést, hogy el tudják végezni a munkájukat. És őértük imádkozom. Mert nagyon fontos munkát végeznek, annak ellenére, hogy háttérmunkások. De Isten látja az ő munkájukat, ő fogja megjutalmazni őket, és nagy odaadással végzik a munkájukat. Ez biztos. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Megköszönjük a mai alkalmat mindenkinek, és hálás a szívünk azért, hogy itt lehettünk együtt, és most megáldok mindenkit a Jézus nevében, és az Úr áldja meg minden napotokat, áldottak legyetek, és a drága Jézus nyomdokaival lépkedjetek minden napon, és épüljetek, növekedjetek az Isten igéjében. És a Szent Szellem vezessen el minden igazságra benneteket. Valaki kapott valamit a mai napon, hisszük azt, hogy kaptatok, szeretnél szólni, gyere akkor Ági.
Igen, a múltkor szóltak tanítások az áldásokról, és ezekhez kapcsolódik, amit szeretnék elmondani, ami a szívemen van. Szeretnék Kenneth Hagin bővölködésről szóló könyvéből példákat mondani. Az Ézsaiás első fejezetében olvassuk azt az igét, hogyha készségesek, engedelmesek, hajlandók lesztek, akkor e föld javaival éltek. És ha jól emlékszem, az angol fordításban van úgy, hogy e föld javait fogjátok enni. A Máté 6-os részében olvassuk azt, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek, a szükségeitek megadatnak néktek, be lesznek töltve. Előfordul, hogy valakik saját céljaikra öncélúan extra kívánságokat kérnek, és azt nem adja meg nekik az Úr, hanem csak azt, amire szükségük van. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy példát elmondani. Kenneth Hagin írja a könyvében, hogy a Biblia iskolában a hallgatók elkezdtek panaszkodni. Elajándékoztuk a házunkat, az autónkat, és nem kaptunk helyette másik házat, meg másik autót. Az Úr szólt hozzátok, hogy ezt tegyétek? Nem, de mások megtették, és ők kaptak nagyobb értékű házat, meg autót annál, mint amit elajándékoztak. És ez egy jó példája annak, hogyha nem a Szent Szellem vezetését követik, és nem az Isten országát, meg az ő akaratát keresik először, hanem a saját fejük után mennek, a saját kívánságaik után mennek, akkor nem kapják meg, amit kérnek. És aztán hopon maradtak. Előfordul, hogy az áldások címzettjei mi vagyunk, De az is előfordul, hogy az áldások átfolynak rajtunk, és más valaki a címzett. Úgyhogy most ezek a keresztények így hoppon maradtak, de hiszük, hogy ebből tanultak, és utána majd a Szent Szellem vezetését fogják követni. És ha valamint nem szól hozzájuk az Úr, akkor azt nem teszik meg a saját gondolatukból, a saját kívánságukból. Ők a kívánságot helyezték első helyre, és azt helyezték első helyre, hogy kapni akarnak valamit, és nem az Úr akaratát, nem az Úr vezetését, nem az Úr tervét helyezték első helyre. Így hoppon maradtak. És azt is olvassuk az evangéliumokban, hogy sokon, hű voltál a kevésen, és a sokra bízlak ezután. És volt az egyik tanításban elhangzott, hogy a hű voltál a kevésen, azt jelenti, hogy hű voltál a pénzen. És erről is szeretnék egy példát elmondani. Kenneth Hagenhez egyik alkalmon szólt az Úr, és mutatott neki egy szolgálót, meg egy pénzösszeget. És szólt hozzá az Úr, hogy azt akarom, hogy add oda neki azt a pénzt. És ez a pénzösszeg körülbelül Kenneth Hagen fizetésének az egy hétre jutó része volt. Kenneth Hagen elkezdett ellenkezni, elkezdett az elméjében dúlni a harc. De én ezt nem engedhetem meg magamnak, mert nekem hiányozni fog az a pénz, ha én azt odaadom. De végül összeszedte magát Kenneth Hagen, összeszedte a pénzt, és engedelmes volt, és odaadta. És kiderült, hogy annak a másik szolgálónak életmentő volt az a pénz. Egy másik alkalmon megint hasonló helyzet történt, megint mutatott Kenneth Hagennek az Úr egy szolgálót, egy pénzösszeget, és megint dúlt a Kenneth Hagen elméjében a harc, de végül engedelmes volt, odaadta a pénzt. Később Kenneth Hagen elment a feleségével együtt szolgálni egy beteg hölgyhöz, aki a halálos ágyán feküdt. És Kenneth Hagen készült, hogy imádkozik érte, és az Úr megint szólt hozzá. Ne imádkozz, csak mondd meg neki, hogy meggyógyultál, kelj fel! Kenneth Hagen szólt hozzá, az asszony fölkelt, meggyógyult. És utána ismét szólt az Úr Kenneth Hagenhez. Ha nem lettél volna engedelmes a pénzzel kapcsolatban abban a két esetben, akkor nem tudtalak volna ebben használni. És én ezen döbbentem meg, hogy először a pénzzel kapcsolatban kellett kétszer engedelmesnek lenni, és utána nem is pénzzel kapcsolatban használta őt az Úr. Erre figyeltem fel, és hálát adunk ezért az Úrnak. És még egyet szeretnék elmondani, mert már gyűlt azóta, hogy nem szóltam múltkor, meg azelőtt. A múltkor elhangzott a tanításban az, hogy a magvető példázatában a különböző talajtípusok a lelkünk különböző állapotait jelzik. És még előtte gondolkodtam arról az igéből, hogy az Úr szántóföldje vagytok. Ez az 1 Korintus 3. fejezetében található. És arról gondolkodtam, hogy a szellemünk már tökéletes, mert újjászülettünk, és Jézus a szellemünkben él, és az ige benne van a szellemünkben. Azt már nem kell megművelni. A lelkünk az, amit meg kell művelni. A lelkünk az a hely, ahol a talajt elő kell készíteni az ige befogadására, és a lelkünkkel kell foglalkozni azért, hogy az ige meg tudjon gyökerezni mélyen az elménkben, és hogy meg tudjuk újítani a gondolkodásunkat, és az elménk is az igén tudjon járni, és hogy bőséges gyümölcsöt tudjunk teremni. És hálát adunk ezért az Úrnak, és hálát adunk a növekedésért és a gyarapodásért az Úrnak. Amen.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és Meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én
megváltom.
Legyél az én megváltom.
Legyél az én gyógyítom.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus.
Jézus.
Úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Dicsőség az Úrnak.